És most folytatjuk a beszélgetést. A stúdióban Vukovics Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. A beszélgetést felvételről közöljük délután 3 órakor rögzítettük. A statisztikai törvényt veséztük ki, egy dologra nem tértünk ki, az pedig az elnöki jogkör, illetve az elnöki feladatok. Itt van változás, hozott újat a statisztikai törvény?
Hát annyiban mindenképpen hozott, hogy a korábbi törvény alapján a KSH elnöke a KSH elnöke volt, tehát tulajdonképpen bár voltak bizonyos koordinációs szerepkörei a hivatalos statisztikai szolgálatot érintően, de ezek nem voltak elég konkrétak, és nem voltak igazán részleteiben szabályozottak. Az új törvény azáltal, hogy a KSH-t megteszi, ugye ez az európai szabályozásnak megfelelően, a hivatalos statisztikai szolgálat centrumává teszi, és egyben bizonyos ilyen szakmai irányítási, iránymutatási feladatokat is ró a KSH-ra, hát ez személy szerint a KSH elnökére, de természetesen ugye mögötte a KSH elnöke mögött, illetve minden intézmény vezetője mögött ott van az egész apparátus, tehát a KSH-ra rója, és így módon a KSH elnöke nem csak a KSH elnöke, hanem az ország fő statisztikusa is, ami egy szép új titulus, nekem nagyon tetszik, de tulajdonképpen azért tetszik igazán, mert ez Európa szerte általános, sőt világszerte kezd általánossá lenni. Van is az ENSZ-nek egy ilyen ajánlása, hogy a mindenkori Nemzeti Statisztikai Hivatal vezetője az egyben az ország főstatisztikusai funkcióját is ellássa, ugye, ami sok mindent jelent, az részben jelenti azt, hogy a koordinációs jogköre, iránymutatási jogköre a hivatalos statisztikai szolgálaton belül az meglegyen, de másrészt azt is jelenti, hogy képviselje kifele, tehát az országon kívül, országon belül is, de az országon kívül is képviselje a Nemzeti Statisztikai Szolgálatot. Az európai szabályozás azt is kimondja egyébként, hogy az Európa irányába, az európai intézmények irányába a KSH elnöke a fókuszpont statisztikai kérdésekben, tehát akármelyik másik szervezet küld statisztikai adatot a mondjuk az Eurostatnak, vagy más európai intézménynek, a KSH elnökének a tudtával, jóváhagyásával, mondjuk ez nem azt jelenti, hogy nekünk mindent ellenőrizni kell, hogy tényleg jó-e az az adat, de minden esetre mi vagyunk a kapcsolati pont az európai intézmények és a magyar statisztika között. És ez mondjuk a főstatisztikusi jogkörhöz is kapcsolódik.
Azt is olvastam a törvényben, hogy ha a kormány olyan kérdésről tárgyal, ami érinti a statisztika területét, akkor ehhez a napirendi ponthoz meg kell hívni az ország főstatisztikusát, igen, hogy akkor így fogalmazzak. Milyen témák lehetnek ezek? Tehát, hogy mennyire sokszor érintheti a kormány azt, ami a statisztikai hivatal jogköre, feladata közé tartozik?
Hát ritkán, őszintén szóval, mert ugye egyrészt akkor, hogyha a statisztikai jogszabály van, amik döntően, hát a statisztikai törvény, de hát azért a statisztikai törvények átlag életkora az olyan 25-28 év, most ennek 23 volt, úgyhogy azért az ritkán van, hogy statisztikai törvény új szülessen. Az, hogy módosítani kell, az előfordul, de azért az általában inkább kisebb súlyú módosítás, ami menet közben, időközben szükségesé válik, ha mégis fajsúlyosabb, akkor nyilván konzultálni kell, vagy hát meg kell hívni akkor a statisztikai hivatal elnökét. A kormányrendelet szinten azért van néhány, az egyik a Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program, ami egy kormányrendelet, és ugye ami adatszolgáltatási kötelezettségeket ró azokra az adatszolgáltatókra, akiket a KSH utána, vagy nem csak a KSH, hanem a többi szervezet statisztikát előállító hivatal statisztikai szolgáltagjai által elrendelt adatgyűjtések adatszolgáltatói, tehát az kormányrendelet. Azt nyilván, hogyha a kormány tárgyalja, akkor ott állja a KSH elnökének. Illetve olyan esetekben, amik az adatgyűjtést érintik, és itt ugye ez még nem nagyon körvonalazódott, mert az új törvénynek az egyik további nagy újdonsága az az úgynevezett adminisztratív adatok felhasználási lehetősége a statisztikában, ami azt jelenti, hogy az államigazgatási, hatósági nyilvántartásoknak, adatbázisoknak a felhasználását lehetővé teszi az új törvény, ami azt jelenti, hogyha igazolható az a statisztikai cél, ami miatt a KSH ezt kéri, hogy ezeket az adatokat fel akarja használni, akkor a adatgazda szervezet köteles átadni az adatokat méghozzá egyedi azonosításra alkalmas módon annak érdekében, hogy az adatok összekapcsolhatók legyenek más forrásból származó statisztikai célú adatokkal. Tehát ez azt is jelent, és ezen túlmenően itt a szabályozás úgy szól, ez megint csak európai szabályozás átültetése, hogy a Nemzeti Statisztikai Hivatalnak most már nem tudom, hogy pontosan hogy volt a szövegezés, de minden esetre jogosultsága legyen arra, hogy a ilyen nyilvántartások létrehozásakor, megváltoztatásakor vagy megszüntetésekor érvényesítse a véleményét, mert ugye ez, hogyha ráépül statisztika, akkor ne húzzák ki a statisztika alól azt az adatforrást, aminélkül viszont nem lehet akkor már előállítani adatot. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ezek lehetnek majd a jövőben, ugye amikor ennek a gyakorlata kialakul, ezek lehetnek olyan témák, amikor a KSH elnökének a részvétele indokolta a magas szintű döntéshozóknál, hiszen ott akkor meg kell védeni, ha szükség van védelemre, tehát hogyha előzőleg nem sikerült az egyeztetéseknél konszenzusra jutni, akkor meg lehet, vagy meg kell védeni a statisztika érdekeit. Nyilván itt méregelni kell, hogy mi az a szint, amikor érdemes, mi az a szint, amikor nem, és hát nyilván nem az a cél, hogy itt kormány előtt kelljen védekezni, hanem hogy időmenet közben lehessen kialakítani azokat az együttműködési formákat a különböző szervezetek, kell, ami hát lehetővé teszi, hogy ne szűnjön meg a bázis a statisztikának.
Egyébként, ha már adatszolgáltatás, akkor az adatszolgáltatási kötelezettséggel van probléma, tehát mindenki nyújtja az adatot úgy, ahogy kell, és például a törvényben volt szigorítás arra vonatkozóan, hogy ha valaki nem, akkor az milyen szankcióval jár, jár-e szankcióval. Tudom, hogy azt szokta mondani a KSH, főleg most a mikrocenzus kapcsán, hogy nem fog ezért megbírságolni valakit, mert bezárja az ajtót, és nem akarja beengedni az adatgyűjtőjét, de hogy ebben például határozottabb a fellépés?
Hát ugye ez egy nagyon összetett kérdés, mert nyilván egy állami szervezetnek az nem lehet a célja, hogy itt ököllel fenyegetőzön és hatalmas bírságokkal fenyegetőzön. Ugyanakkor, hogyha elsősorban a gazdaságstatisztikai adatgyűjtéseknél a nagy súlyú, nagy szereplők nem, vagy nem megfelelő időben, vagy nem megfelelő minőségben adnak adatot, az félreviheti a teljes statisztikát. De hát ezért is kapott a statisztikai hivatal egy olyan jogkört, hogy bírságolást kezdeményezhet a megyei kormányi, megyei vagy fővárosi kormányhivataloknál, hogyha valaki nem teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét. Ez mondom, általában nem annyira a lakossági adatgyűjtéseket érinti, hanem inkább a vállalkozások vagy intézmények körében végzett adatgyűjtéseket. És itt azért a bírság az elég kemény tud lenni. 200 ezertől 2 millióig, tehát egy vagy 100 ezertől azt hiszem 2 millióig, tehát egy elég komoly bírság lehet, ez ismételhető adatgyűjtésenként, elmulasztott adatgyűjtésenként, stb. Tehát itt azért nagyon komoly összegek fel tudnak halmozódni, hogyha valaki renitensen nem rendszeresen és hosszabb ideig nem szolgáltat adatot. Itt azt gondolom, hogy itt van egy olyan gazdasági, társadalmi, politikai érdeke mögött, ami indokolja ezt a bírságolást. Az, hogy tudunk-e mindenkivel szemben bírságolási eljárást kezdeményezni, az egy másik kérdés, mert ugye az egy nagyon komoly apparátust igényel, hiszen egy ilyen bírságolást csak úgy lehet megcsinálni, hogy megfelelően előkészíteni a kormányhivatalnak is ez feladatokat jelent. Tehát itt azt gondolom, hogy nekünk az a célunk, hogy azt kell mérlegelnünk, hogy mikor indítunk, mikor nem. A lehetősége megvan, hogy indítsunk. A kötelezettsége végső soron a jogszabály nem írja elő, hogy kötelező, de azért azt gondolom, hogy a jövőben gyakrabban fogunk élni ezzel a lehetőséggel, hiszen annyira fontos érdek fűződik hozzá. Tehát mondjuk egy gazdaságpolitikai döntés előkészítését nem megfelelően alátámasztott adatokra építeni, azt nem lehet. Tehát az nyilvánvaló, az nagyon komoly hátrányt okoz az országnak, és hát tulajdonképpen az összes olyan felhasználónak, aki használja az adatunkat, akár egy a szomszéd vállalkozásnak, de még akár ugyanannak a vállalkozásnak is, aki nem szolgáltat kellő időben, vagy kellő minőségben adatot.
Milyen a mikrocenzus kapcsán jutott ez eszembe, hiszen ott volt egy a vége felé a felmérésnek, a mini népszámlálásunknak volt egy olyan hír, hogy nem mindenki, vagy nem tudnak mindenkit elérni, nem biztos, hogy meg lesz a hőn állított ráta, hogy a 440
ezer háztartás.
Igen, hogy mennyit érnek el. De egyébként sikeres volt a mikrocenzus, tehát 2016-nak azt gondolom, vagy én azt gondolom, de akkor mondja meg, hogy mi volt a fő feladata a KSH szempontjából, tehát ez egy kiemelt terület volt, illetve még mi az, ami...
Természetesen, hát ugye a mikrocenzus volt az egyik, a másik ilyen nagy kiemelt az a Agrárium 2016 összeírás volt, ami 3 évente van egy ilyen, hát nagy méretű mezőgazdasági összeírás, Európai Uniós harmonizáció keretében, tehát az is mindegyik európai országban lezajlott. Ez a kettő volt, ami kiemelt, nagy jelentőségű, ugye egyrészt a ritkaság ellen fogva kiemelt, másrészt a méreténél fogva, harmadrészt a hatásánál fogva, hiszen olyan sok és olyan fajsúlyos adat származik belőle, ami hát azért hosszabb időre ad muníciót elemzőknek, döntéselőkészítőknek, mind a két ilyen adatgyűjtésünk. Tehát ez a kettő, amit kiemelnék, de mondjuk ugye mindig nagyon nehéz, mert közben rengeteg minden egyéb is zajlik a KSH-ban. Mondjuk például a szokványos adatgyűjtések úgy folyamatosan lezajlanak, feldolgozzuk, közzé tesszük. Nem tudom én, hány millió adatot teszünk közé évente a honlapunkon, egyébként a kiadványokban, amit tudom én, milyen formátumokban. Tehát mondjuk az adja a munkagerincét nyilvánvalóan, ezek a extra feladatok, ezek mindig extra erőforrást igényelnek, és hát extra figyelmet természetesen, mert ilyenkor azért a hivatali munkatársaknak egy jó része a szokványos munkája mellett, vagy azon felül kapcsolódik be ezekbe a feladatokba.
Az agrár összeírás eredményeit azt már közölték, a mikrocenzusét azt mikor fogják?
A mikrocenzusét májusban kezdjük el közölni, most még zajlik a feldolgozás. Nagyon jó halad egyébként, éppen ma
beszéltem. És lehet valamit tudni, elárul nekünk valamit?
Nem tudok, előre. Nem tudok, nincsen. Egyrészt nincsenek még olyan adatok, amik elárulhatók lennének, hogyha titkot akarnék, de nem is akarok titkot elárulni, mert azért az egy nagyon fontos statisztikai alapelv, hogy egyidejű tájékoztatás. Jó, mondjuk az Inforádió hallgatóit egyidejűleg tájékoztatnánk, hogyha most mondanék valamit, de tényleg nem tudok. De azt mindenképpen úgy minden adat kiadásunknál, vagy tájékoztatási feladatunknál arra nagyon ügyelünk, hogy egyszerre mindenkit, tehát hogy akkor a honlapunkon egyszerre tájékoztatunk mindenkit az eredményekről. Májusban kezdődik a mikrocenzusnak a első eredményeinek a közreadása, és hát utána folyamatosan az rengeteg adat lesz. Tehát ugye nem csak a mikrocenzus az önmagában is, de a kapcsolódó felvételek miatt én gondolom, hogy a következő év, tehát 17 naptári év, de valószínűleg még utána is lesznek olyan speciális részletek, mélyebbre ható elemzések, amik még ebből fognak megszületni.
Egy ilyen mikrocenzusból lehet döntéshozói javaslat, tehát döntéshozóknak javaslatot tenni, vagy akár a döntéshozók leszűrhetnek ebből valami változások iránti igényt, mert ugye azért ez nem egy nagy népszámlálás volt, viszont ez a 440 ezer háztartás, ez azért nem kevés. Tehát ugye akkor is beszéltük talán, hogy a települések 2/3 érte el, jól emlékszem.
Van, igen,
és például mi az, ami elmondható? Tehát a magyar társadalmat így meg tudja jeleníteni, meg tudja erősíteni azokat a percepciókat, amiket mindig mondunk, hogy öregszik a magyar társadalom, hogy a nyugdíjas korban eltöltött idő az sok esetben például a férfiaknál nem egészségben, vagy kevésbé egészségben eltöltött időt jelent. Tehát, hogy ezekkel hogyan állunk? Tehát, hogy ezeket meg tudja erősíteni, és mi mondható el akkor összességében a magyar társadalomról?
Ugye, ami a nagy izgalmassága egy ilyen mikrocenzusnak, vagy egy népszámlálásnak, hogy olyan adatok is olyan adatokat is előállítunk belőle, amiket a többi, a folyamatos statisztikákból nem lehet. Tehát mondjuk a népesség számára vonatkozóan is tudunk új adatokat mondani nyilvánvalóan, a népességkor összetételére vonatkozóan is tudunk. A termékenységi viszonyokra, tehát ugye azáltal, hogy a mikrocenzus, vagy általában ezek a népszámlási típusú adatgyűjtések a megkérdezett nőktől visszamenőleg is kérdezik a termékenységtörténetet, házasságtörténetet, családtörténetet, termékenységtörténetet, úgyhogy ezáltal is frissíteni tudjuk azokat az adatokat, hogy mondjuk a befejezett termékenysége egy-egy generációnak nagyjából 50 éves korára mekkora, melyik életkorban születtek egy-egy generációnak a gyermekei, ezeket hogy tudjuk ugye összehasonlítani egymással az egymást követő születési évjáratuknak vagy generációknak, hogyha nagyobb léptékben gondolkodunk a termékenység és család történetét, ezt ugye azáltal, hogy 5 évre a népszámlálástól van, ezáltal a legfrissebb ilyen termékenység történeti változások, ezek már megfoghatók lesznek a mikroszenzusból. Ami szerintem nagyon izgalmas, és amire csak népszámlálási típusú adat van az országban, az az iskolai végzettség. Tehát az, hogy milyen az embereknek az iskolai végzettsége, és nyilván itt nem az időseké, vagy az magasabb életkorúaké fog változni, hanem de változhat az is, de főleg a fiataloknál részben az iskolai végzettségnek a különböző szempontú szerkezete, tehát a milyen iskolatípusban, milyen szakmákban, milyen végzettségeket szereztek, illetve hogy ez hogy változott 5 év alatt. Ez azért 5 év alatt tud változni, ez izgalmas, illetve ezáltal fel tudunk vázolni egy folyamatot, ami akár, nem tudom, mikrocenzusok ugye 60-as évektől vannak, tehát mondjuk 60-tól kezdve 5 évenként, hogy alakul az iskolai végzettség, legalább alap összefüggéseiben ezeket be tudjuk mutatni. Ami egy népszámlálási adatközlésnek szintén egy érdekes része, ugye az a nemzetiségi összetétel, ami szintén a mikrocenzusból is megtudható, és amire szintén nincsen máshonnan adat, illetve a fogyatékossággal kapcsolatos kérdések, amire most nem csak a mikrocenzus, hanem ráadásul egy külön felvétel is épült a mikrocenzusra a fogyatékkal élők helyzetének a bemutatására. Ugye erre sincsen igazán más komoly statisztikai adatforrás, pláne nem olyan, ami olyan mélységekbe menne, mint most a kiegészítő felvétele, és azt mondom, hogy ez is egy nagy adóssága tulajdonképpen. Most nem tudom kinek, a statisztikának vagy a tudománynak, de minden esetre, hogy a fogyatékkal élőkről viszonylag keveset tudunk, és nem kellő mélységben tudjuk azt sem, és most ez egy ilyen hiánypótló információ lesz. A korstruktúra szintén olyan, ami ugye évről évre nem változik sokat, öt éves periódusban sem olyan nagyon sokat, viszont meg tudja erősíteni azt, hogy a tendenciák azok, amik, tehát hogy idős, hogy öregszik a magyar társadalom, egyre több az idősebb korú, egyre kevesebb a gyermekkorú és a fiatalkorú, illetve hogy ez a folyamat, ez egy ilyen folyamatos átstruktúrálódást jelent, hogy a munkavállalási korúak is öregszenek, a munkavállalási korba belépők is most már egyre kevesebben vannak, ugye, hogy a egyre alacsonyabb születési évjáratok lépnek munkavállalási korba, tehát hogy a munkaerő utánpótlás a fiatalok oldaláról nem kellő mértékű, nem kellő mennyiségű új munkaerő lép a munkaerőpiacra, tehát hogy ezeket is tudja azért bemutatni.
Egyébként nagy az eltérés nemzetközi szinten, mondjuk csak akár európai szinten az, hogy a halandóságban, tehát hogy a magyar társadalom életkora és a nemzetközi
szint. Ugye a magyar társadalom az a születéskor várható átlagos élettartam tekintetében azért eléggé hátul van Európában. Van egy-két ország, ami még nálunk is hátrébb van, mondjuk, hogyha az Európai Uniót tekintjük, akkor emlékeim szerint Bulgária, Románia és valamelyik balti ország, de most abban nem vagyok biztos, hogy melyik, talán Litvánia. Ugyanakkor vannak olyan országok, amik Európában is élen járnak, mondjuk Ciprus, általában a dél-európai országok, már a nyugat-dél-európai országokban ott kiemelkedően magas a várható élettartam. Ezekhez képest borzasztóan le vagyunk maradva. A Magyarországon egy kicsit javult, azért a elmúlt tulajdonképpen olyan 93-95 körül kezdett el javulni a várható élettartam alakulása, addig romlott, tehát addig folyamatosan egyre rövidebb életűek voltak a magyar emberek, férfiak is, nők is. A 93-95 körül elkezdett ez javulni. Most is folyamatosan javul, vagy tendenciáját tekintve biztos, hogy javul, de nagyon lassan. És hát azért ott még nagyon el vagyunk maradva, tehát ugye általában a lakosság egészségi állapota is javul az is, de azért ott is nagy elmaradásokat kell behozni, életvitelben, életstílusban, egészségi állapotban általában, és ugye ez azért hat a születéskor várható, illetve hát a különböző életkorokban várható élettartamokra is.
Tehát akkor mondjuk az egészségben eltöltött idő tekintetében is le vagyunk maradva, vagy igazából csak a kor az, ami inkább az elmaradást mutatja?
Hát ugye Magyarországon az egészségben eltöltött, illetve a betegségben eltöltött idő, inkább így mondanám, az nagyjából a teljes élettartamnak egy olyan 10-12%-a. Ez az, amit életünk folyamán betegségben töltünk, gyerekkorunktól kezdve halálunkig. ez egy olyan 10-12% a teljes életnek, hát persze az élet vége fele azért ez sűrűsödik ennek a betegség. Arányát tekintve ez nem kirívóan rossz, itt ugye inkább arról van szó, hogy meddig élünk, és hát Magyarországon az emberek azért rövidebb ideig élnek, mint a legtöbb európai országban.
Még egy dolog, ami január 1-én szokott mindig változni, ez a fogyasztói kosár. Ezt azért kérdezem, mert ugye beszéltünk az inflációról, hogy ott viszonylag gyors most az adatközlés, de hogy az infláció az, amire mindenki azt mondja, hogy hát nem ennyi. Biztos, hogy nem tudom, 10%, és hát a KSH meg nullát mér, meg felett, hogy ez hogy lehet. Tehát, hogy itt van az óriási eltérés. Ennek az oka a fogyasztói kosár, ami az átlag-átlagát mutatja, vagy tényleg az érzet az, ami ennyire eltér, mert hogy a fogyasztásunk nem az átlag. Általában.
Hát senkinek a fogyasztása nem az átlag, azt hiszem. Igen, ez egy borzasztó nehéz kérdés. Ez a világon mindenütt így van egyébként, hogy az inflációt az emberek mindig magasabbnak érzik, mint amekkora ténylegesen. Akkor is, hogyha viszonylag magas az infláció, akkor is még magasabbnak érzik, és hogyha alacsony, vagy ugye mint nálunk nulla, vagy akár negatív, kismértékben negatív infláció is volt ugye az utóbbi időben, akkor is sokkal többnek érzik. Ez ugye sok mindenből adódik, egyrészt valóban abból, hogy hát senki nem az átlag szerint fogyaszt. Tehát nyilván, hogyha valaki, mit tudom én, sok tojást eszik, és a tojásnak az ára nő, akkor nyilván azt észreveszi. Attól is függ, hogy milyen a jövedelem. Tehát ugye, hogyha az embereknek valamiért, akár munkanélküliség, akár más munkakörbe kerül, vagy valamiért, vagy más munkahelyre kerül, és rosszabbul alakulnak az életviszonyai, vagy valakinek a családból mondjuk elveszíti a munkáját, és a család költségvetése rosszabb lesz, akkor nyilván egészen máshogy éli meg az árakat, mint hogyha a család vagy kiegyensúlyozottan tud gazdálkodni, vagy akár még növekszik is a jövedelme. Tehát nyilván ennek vannak ilyen szubjektív jellegű okai is, de valóban leginkább azért a fogyasztási szokások határozzák meg. Tehát aki sokat költ kultúrára, és növekszik a színházjegyek vagy a könyvek ára, az nyilván máshogy látja, mint akinek a költségvetése főként az élelmiszerre, lakhatásra, mint ahogy azért a lakosság egy jelentős részének arra kell, és hogyha ott az abba tartozó tételeknek az ára változik, akkor azt jobban észreveszik. Ami érdekes, hogy mondjuk amikor a rezsicsökkentés hatására ugye a háztartási energiának az ára jelentősen csökkent, ugye nagyjából 2 évig, azt valahogy kevésbé vették észre a háztartások nyilván, mint amikor nő az energiaár, és hát többet kell fizetni érte. Tehát valahogy a pozitív hatásokat sokkal könnyebben természetesnek fogadják el az emberek, és hát a negatív hatásokat meg keményen megélik.
És ilyenkor a fogyasztói kosár januárban nagyokat változik? Nem. Vagy? Tehát milyen vált, mondjuk most milyen változások voltak?
Hát most kiemeltek a kollégáim néhány tételt, hogy nem tudom én, az MP4-es lejátszó kikerült, ezzel szemben nem tudom én, valami más meg bekerült, tehát mindig vannak olyan tételek, amiket már nem vásárolnak annyira, vagy nem izgalmas az áruknak az alakulása, és akkor onnantól
tehát kezdve. Most az okos kerék kerültek inkább, de mi mondjuk
a
kevésbé okosak.
Igen. Ugye ez sok mindentől függ, ez részben, hát tulajdonképpen a piac változásától, a kínálat változásától függ. A kereslet változását azt meg inkább a súlyoknak az átalakítása jelenti. Tehát ugye, hogy melyik tételek kerülnek bele egyáltalán a fogyasztói kosárba, azt a kínálat jobban meghatározza, hogy mik vannak egyáltalán a piacon. És hogyha belépnek olyan termékek, amik iránt a kereslet is megnő, és nem csak 2 adnak el egy évben, akkor az nagy eséllyel előbb-utóbb bekerül a fogyasztói kosárba. Hogy milyen súllyal kerül be, az meg attól függ, hogy abból a háztartások mennyit vásárolnak. Tehát, hogy a háztartások fogyasztásában mekkora súlyt képvisel, átlagosan persze megint csak az a tétel, és akkor az szerint is súllyal kerül bele a fogyasztói kosárba, és hát a súlya is változhat.
Gondolom, hogy a háztartások életszínvonala felmérésük is befolyásolja.
Abból jönnek ezek a súlyok, így van.
Mert hogy ott ugye vezetik el a naplót.
Ott vezetik a naplót, ott vezetjük a fogyasztását a háztartásoknak, vagy hát mérjük a fogyasztását a háztartásoknak elég részletes tételenként, és ebből lehet aztán a súlyokat képezni a fogyasztójárindexhez.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Önök Vukovics Gabriellát, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét hallották a beszélgetést. Délután 3 órakor rögzítettük, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a műsorvezető Panolin Ildikó búcsúzik önöktől.